Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézusban, tisztelt tévénézők! Istennek csak egy szava van, ez a kegyelmi szó. Mégis azt látjuk a Bibliában, hogy nagyon sokszor van ítéletről szó, ítéletekről van szó, részlegesekről, és mindenek végén a végítéletről. Hogy van akkor ez? Ha megnézzük Isten igéjét, akkor egy nagyon érdekes törvényszerűség bontakozódik ki. Isten szól, és az ember dönt. Vagy Isten mellett, vagy Isten ellen. A bűn magába hordozza a maga büntetését, hiszen hogyha egy ember a bűn mellett dönt, akkor nem rendeltetésszerűen használja az életet, ami az Isten ajándéka. És itt van az ítéletek igazi oka. Ha Jónást nézzük, mindjárt ismerjük ezt a derék ószövetségi prófétát, Jónás elment az Isten üzenetével. Azt gondolta, hogy ítéletet fog hirdetni. És ő lett kegyelmi hírnök Ninive életében. Miért? Mert bár ő azt prédikálta, hogy 40 nap és elpusztul a város, mégis az történt, hogy a niniveiek megváltoztatták az életüket. Ez a törvényszerűség a Jelenések könyvében is igaz. A mai alkalommal tovább lépünk egy olyan profécia sorra, amelyiknek több párhuzam is van, nem csak a Bibliában, hanem a Jelenések profétai könyvében. Megnézzük, ugye az első hetes egység a hét gyülekezetről szóló profécia volt. Utána egy mennyei nagy jelenet következett, és a mennyei nagy jelenet után az történik a Jelenések könyvében, hogy elhangzik a mennyben egy hatalmas nagy kérdés, hogy kicsoda méltó arra, hogy feltörje a hét pecséttel bepecsételt könyvet, amiben az emberiség sorsa van, és elhangzik az egyetlen biztos felelet, hogy csak a megöletett bárány. És utána sorba feltörik a pecsétet. Ahogyan a hét gyülekezetről szóló levél párhuzama a könyv végén megtalálható, az egyik gyülekezet, ahová készülünk mindnyájan, a megtisztult bűntől megtisztult földre. Ugyanúgy megvan ennek a hét pecsétes könyvnek is a párhuzama, az ítélet hét jelenete, amit estéről estére tanulmányoztunk. Most a következő lépés következik. Itt trombiták fognak szólni. Ugyanakkor erről a trombitákról már beszéltünk. Arról az istentiszteleti jelenetről, ami ezt az újabb nagy egységet bevezeti. Beszéltünk arról, hogy a trombiták mit is jelentenek. Mindig felszólító hangszerek voltak, ezt sófárnak hívják, kosszarból készültek, nem lehetett rajta szép dallamot játszani, de amikor a sófár rekettes, éles hangja megszólalt, mindenki tudta azt, hogy Isten tiszteletre várnak. A közbenjárásra alkalmas állatot el kellett vinni, és Istent kellett tisztelni. Itt most sófárok szólnak. A trombitálás az mindig az ítélet jele volt. Annak a jele, hogy meg kell állni Isten ítélőszéke előtt, és számot kell adni arról, hogy mi tulajdonképpen mit is teszünk, mit is tettünk, és mi a mi életünknek az alapja. Hozzá kell mérni magunkat újra az Isten kívánalmaihoz, amelyek nem különleges kívánalmak, hanem csak egyszerűen az, amit úgy hívunk, hogy emberség, úgy hívunk, hogy az emberi élet igazi alapja. Isten azt akarja, hogy mi emberek legyünk igazán. És most ott állunk az Isten ítélőszéke előtt, mert szól a sófár. És sorba-sorba megszólalnak a trombiták. Ezzel a szakasszal párhuzamos a Jelenések könyvében egy másik hetes egység, a hét csapás. Mi a kettő közötti összefüggés? Menjünk sorba. A mai este az első négy trombita szót vetjük össze az első négy csapással. És a továbbiakban is a csapásokat és a trombita szókat egyszerre fogjuk tanulmányozni. Azért, hogy lássuk ezt a belső összefüggést, ami meghúzódik a Jelenések könyvében, és valami nagyon fontosat üzen a 21. századi embernek. A mennyei istentisztelet jelenete végighúzódik a Jelenések könyvén. Látjuk azt, hogy az ószövetségi templomi szolgálat ezer apró kis mozzanata felbukkan mindig a Jelenések könyvében, minden nagyobb egységet egy istentiszteleti elem vezet be. Ennek az a célja, hogy rámutasson arra, hogy az ószövetségi istentiszteletben nem valamilyen elvont, valami különleges dolog történt, hanem a megváltási tervnek történt a szimbolikus képe. Lényegében minden ószövetségi istentiszteleti forma Jézusra mutatott előre, minden ószövetségi istentiszteleti formában benne volt a megváltási terv lényeges, valamilyen lényeges eleme, és a Jelenések könyve lényegében ezt ismételi vissza. A füstölő áldozati oltárnál vagyunk, ennek a proféciának az elején, ahogyan a múlt alkalommal már két héttel ezelőtt láttuk, és a füstölő áldozati oltárnak volt egy nagyon különleges szerepe. Itt mutatták be a reggeli és estvéli áldozatot. Nem véletlen, hogy Dániel könyvében erről a reggeli és estvéli áldozatról, héberül ezt úgy mondták, hogy tamid áldozatról, nagyon sok szó esik. Mert ha a reggeli és az estéli áldozatot nem mutatták be, akkor hiába jött az egyszerű héber ember, hozta a kis báránykáját, vagy a galambfiat, attól függ, hogy szegény volt, vagy gazdag. Hiába omlott a vére az áldozatoknak, mert a Szentsátornak az Istennel való kapcsolata nem volt rendben. Reggel és este füstölő áldozatot mutattak be. Szent füstölő eszközök voltak, nem csak az edények, hanem a tömjén, amit elégettek ezen a füstölő áldozati oltáron, olyan kellett, hogy legyen, ami utánozhatatlan volt, hogyha valaki utánozta azt az összetételét a tömjénnek, ami a Szent Sátorban volt, az halálfia volt, az Ószövetség Mózes második könyvében rendelkezik erről. Ez egy nagyon szent cselekmény volt. És ugyanakkor volt egy másik nagyon fontos szerepe ennek az oltárnak. Erről kevesebbet szoktak beszélni. Amikor felfogták a bűnért való áldozat vérét, akkor a főpap ennek a füstölő áldozati oltárnak a szélét kente meg vérrel. Ez volt az engesztelésnek az a mozzanata, ami azt fejezte ki, hogy rólam az igaz bárány Jézus Krisztus leveszi a bűnt, és a nagy engesztelési napig ott van az Isten trónja előtt az én bűnöm, hogy a nagy engesztelési napon végképp megtisztulok ennek a bűnnek minden hatásától, minden lényeges következményétől, minden hatásától, ami tönkreteszi az én életemet. De itt arról olvasunk, hogy a pap kezében lévő füstölő a földre zuhant. A földre dobták, nem véletlen balesetként. És ez azt jelenti, hogy a közbenjárás megszakadt. Mit jelent ez vajon? Isten kegyelme minden bűnre elegendő. A világegyetem minden bűne Jézus Krisztus keresztjén ott volt. De ezt a közbenjárói szolgálatot kérni, elfogadni kell. És hogyha végignézzük Isten történelmi ítéleteit, akkor ezekben a történeti ítéletekben mindig van egy nagyon fontos üzenet. És tulajdonképpen ez a négy trombita szó ezekre a történelmi ítéletekre utal. Sokféle azonosítása van, én ezzel nem fogok ma foglalkozni. A lényeget szeretném elmondani. Ha én makacsul visszautasítom Isten közbenjárói szolgálatát, Ha én makacsul a saját igazságommal akarok megállni az Isten trónja előtt, ha én makacsul kitartok amellett, hogy én majd megoldom az életemet, és ez nem csak egyénileg igaz, hanem igaz az egész kereszténységre, akkor földre kerül a szent füstölő. Ugyanez a kép nagyon érdekes módon a csapások történetében is megtörténik, csak hogy egy kicsit másképp. És mindig ezek a párhuzamok és kicsit másképp párhuzamok nagyon fontosak Isten munkájának, megváltásának a megértése szempontjából. Ha végignézzük a csapásokat, mind a 7 csapás ugyanarra a helyre töltetik ki, ahová a füstölőt ledobja az angyal. Az első a földre, a második a tengerre, a harmadik a folyók és a vizek forrásaira, a negyedik a napra, az ötödik arról szól, hogy elsötétedik az ég, és gyötrelmes állapotba kerül az ember, a hatodik a nagy Eufrátesz folyóra tölteti ki, míg a hetedik nyomán villámlás, zúgás, mennydörgés, földreggés, jégeső támad. Ugyanígy van ez a csapásokkal is, ugyanígy van a 7 trombita szóval is. Csak hogy. Amíg a trombita szók nyomán Isten ítélete részleges, nagyon érdekes, mindig egyharmad, egyharmad, egyharmadot mond. Jelenések könyvében, és az egész ókori irodalomban ez az egyharmad, ez azt jelentette, hogy egy jelentős rész, de nem a teljes. Föld egyharmada, a tenger egyharmada, addig a csapásokban a teljességről van szó. A csapások azt mondják el, hogy Isten kegyelme végképp bezárult az emberek életében. Ezeknél a trombitaszóknál pedig az történik, hogy részlegesen, figyelmeztető módon Isten ítélete megnyilvánul. Mert Isten ítélete is ilyen. Ha végignézzük a Bibliában az Isten ítéleteinek a sorát, akkor mindig úgy van, hogy a bűnömnek van egy következménye. Ezzel a következménnyel találkoznom kell. Isten úgy neveli az embert, hogy nincsen bűn következmény nélkül. Ezt úgy mondja a Biblia, hogy nem hagyja az Úr büntetlenül a bűnt. A kegyelem az nem a büntetés elmulasztását jelenti, a kegyelem az az új kezdés lehetőségét jelenti. Isten, ha elkövettem a bűnt, meghagyja az én életemben, még akkor is, hogyha megbántam ezt a bűn következményét. Miért? Azért, mert nevelni akar arra engem, hogy én önmagamtól, saját tapasztalataim alapján, saját életem, ezer és ezer tapasztalata alapján meglássam azt, hogy a bűn egy olyan teher, amit nagyon nehéz hordozni. A bűn egy olyan valóság, ami tönkreteszi az életet. A bűn egy olyan valami, ami elől menekülni kell. És így van ez nagyban is. Isten megengedi az ítéletet, megengedte Izrael életében például azt, hogy jöjjön a babilóniai fogság. A proféták szóltak rengeteget. Először, amikor az asszírok jöttek, gondoljunk 701-ben, amikor a rabsaké vezetésével, a fővezér vezetésével megállnak az asszír seregek Jeruzsálem előtt, akkor megmenti a templomot. Ézsaiás azt mondja, hogy a templom és a város nem vesz el. És a történelem egyik csodája, hogy be is következett. De ugyanakkor Ézsaiás mondja azt, hogy bűnt és ünneplést nem szenvedhetek. Hiába van rendben, formálisan az Isten tiszteleti életed, hogyha a szíved, a belső embered, a lényeg, az nem változik meg. Ezért hát Isten megenged egy nagyobb büntetést. Jön a babilóniai fogság. És mivel a babilóniai fogság nem ér el a célját, jön Jeruzsálem pusztulása. És egészen a kegyelmi időig Istennek ezek a részleges ítéletei ott vannak, És ezekről a részleges ítéletekről beszél ez a trombita szó, mert mindegyik részleges ítélet olyan, mint egy trombita szó. Vedd észre végre, ember, hogy a bűn tönkreteszi az életet. De Isten, bár hosszú tűrő és megbocsájtó, véget vet a bűnnek. Nem kegyetlenül, hanem úgy, hogy előtte szól, figyelmeztet, a kegyelmet felajánlja. És lényegében mindenki a kegyelem visszautasítása miatt kárhozik el. Ez a Bibliának az alapvető tanítása, és ez tükröződik itt a Jelenések könyvében. Amíg a trombiták a részleges ítéletet mondják el, ugyanolyan sorrendben, ugyanarra kitöltve, néha szó szerint párhuzamosan, mint ahogyan a csapások a kegyelem idő utáni következményét mondják el a bűnnek, amikor Isten már nem fékezi a bűnt, hanem hagyja azt, hogy rázúduljon a maga minden következményével az ember életére, mert becsukódott a kegyelem ajtaja. Addig a trombiták azt mondják el, hogy Isten megengedi, hogy az ember is lássa azt, azokat a nagy-nagy történelmi katasztrófákat, amin át kell menni az embernek, amit a hét trombita jelent. És a hét trombitában mindig ott van a megoldás lehetősége, a megbánás lehetősége. Ezért érdekes ezt párhuzamosan vizsgálni. Még egy érdekességet kell elmondani. A Jelenések könyvénél sokszor elhangzott már, de itt is nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a Jelenések könyvének a képanyaga az az Ószövetségben van. Hiszen börtönlevél volt a Jelenések könyve, a hét gyülekezet kapta először ezt a könyvet, mint Isten kinyilatkoztatását, mint Jézus Krisztus szavát. Hét gyülekezetnek kellett átvenni, az ókori szabályok szerint a hét gyülekezetnek kellett tovább terjeszteni ezt a könyvet. De János Pátmoszon börtönszigeten van. És ezért valahol kódolni kellett ezt a levelet. És úgy kódolta János, hogy újra és újra ószövetségi képeket használt. Ezért van az, hogy mind a trombitáknál, mind a csapásoknál a képeket az egyiptomi 10 csapásból veszi a Biblia. Ennek a párhuzamosa. Ez nem valami új dolog, hiszen például Ámós is használja az egyiptomi csapások képét nagyon sokszor, amikor a végidőkkel kapcsolatos proféciákat mondja el, és az Ószövetségben máshol is találunk erre nagyon sok párhuzamot. Ezért, hogyha ezeket a csapásokat igazán mélyen tanulmányozni akarjuk, akkor mindig az ószövetségi párokra is kell figyelni. Menjünk sorba ezeken a csapásokon. Mindig el fogom olvasni az első trombita szót és az első csapást párhuzamosan, mert így lesz érdekes. Ugyan a 4 trombita szó az Jelenések könyve 8. fejezet 7. versétől a 13. versig található, és mindig fordítani fogunk a 16. fejezet első verséhez, ahol a csapásokról szóló szakasz található, és az első 9 vers foglalkozik az első 4 csapással, és ez lesz a mai esti tanulmányunk alapja. Azt olvassuk itt. Trombitált az első, ez 7 angyal közül az első angyal, és jégeső támadt tűz vérrel keverve, és lehullott a földre, megégett a föld harmata, megégett a fák harmada, és megégett a zöldfű is mind. Ez az első trombita szó. Ha most nézzük a Jelenések könyve 16. fejezetét, ennek van egy bevezetője, azt is elolvasom, ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz, menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának 7 poharát a földre. És akkor jön az első, elment az első, kitöltötte a pohárát a földre, csúnya, rossz indulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képét imádták. Mind az első trombita szó, mind pedig az első csapás a földre hullik. Méghozzá arra a földre, ami a megművelt föld, amiből az ember él. Az ókori ember ezt sokkal jobban érezte, hogy a megművelt föld az létkérdés volt. A bűnnek a következménye mindig ott mutatkozik meg, hogy az embernek az a természetes léte, amiben él, az lesz rövidzárlatos, az lehetetlenül el. És itt azt olvassuk, hogy az első trombitaszónál, ugye jégeső támad, tűzzel és vérrel keverve lehull a földre. Nyilvánvalóan ezek jelképes dolgok, de olyan dolgok, amit az ókori ember átélt, hogy ez tönkreteszi a vetést, a termést. Ma is azért félünk a jégesőtől, ha városra hull, hát kellemetlen, legfeljebb a kocsi korpadnak be egy kicsikét. De hogyha egy gyümölcsöst, vagy egy szépen megművelt szántóföldet tesz tönkre a jégverés, akkor az óriási kár, mert az élet szűnik meg ott. A trombitáknál csak egyharmadát éri az ítélet. Egy kicsikét a földre hulló büntetés más a 16. fejezetben, ahol a harag 7 poharáról olvasunk. És ezt a mást bevezeti egy nagyon fontos dolog, egy hatalmas hang hallatszik, és így szól a 7 angyalhoz, akik majd viszik ezt a 7 csapást: menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának 7 poharát a földre, ne a füstölő oltára, nem engesztelésül, vége az engesztelésnek, a földre kerül, megszentségtelenedett most már minden áldozat, és azt is elmondja, hogy ennek az a következménye, hogy csúnya, rossz indulatú fekélyek támadtak azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képét imádták. Ez a fenevad képe és bélyege, ez majd egy további tanulmányunknak a része lesz, amikor Jelenések könyvének 12.-13. fejezetét fogjuk tanulmányozni, ahol ez a szerkezeti csúcsa Jelenések könyvének, megjelenik egy nagyon érdekes hamis hármasság. A Szent Háromsággal szemben egy hamis ördögi hármasság. És az ördögi hármassághoz való hűségi jele az, amit úgy hív a Biblia, hogy a fenevad bélyege. Ezek azok az emberek, akik a kegyelem elfogadása helyett valamiféle másféle istentiszteleti formát akarnak követni, másféle kapcsolatba akarnak lenni az Istennel, más utat keresnek, nem a Jézus Krisztus közbenjárásának az útját, hanem valamiféle más hátsó kaput keresnek az üdvösségre. És az is nagyon érdekes, hogy ezeken rajta van a fenevad bélyege, ugye a bélyeg és a pecsét az ugyanaz, és már tanultuk azt, hogy Isten azokat, akik az övé elpecsételi, hiszen a 7 pecsétes könyv feltörésekor éppen az elpecsételés képét láttuk a 7. fejezet tanulmányozása során. Itt is arról van szó, hogy van egy pecsét, egy bélyeg. Ez nem az Isten pecsétje. Nem az Isten tulajdonjele. Az ókori ember a pecsétet tulajdonjelként használta. Az ókorban minden szabad embernek a nyakába lógott egy szíjon egy pecsételő henger. Ha valaki vásárolt valamit, akkor arra rányomta a maga pecsétjét, és ez volt a védjegy. Először nagyon érdekes módon Babilonban jelentkezik ez a pecsét, és nagyon érdekes, hogy ezt edényekre rakták le, legalábbis edényeken maradtak fent ezek a pecsétek, és úgy hívták a babiloniai vagy sumér nyelven az edénynek a kiöntő száját, hogy a pecsét homloka. Ez volt az a kiöntő csőr, amiből a korsónál töltünk. Isten tulajdonát viseljük-e, vagy pedig Sátán tulajdonai vagyunk? Mert a bűn következménye, végső következménye, amikor már elfogyott a kegyelem, amikor már a kegyelem ajtója bezárult, azokra fog hullani elsősorban, akik a sátán tulajdonába kerültek, akik a sátán térfelén vannak, akiken a fenevad bélyege van, és akik az ő képmását imádják. Volt egy figyelmeztetőjel a földön. Egyharmada a földnek pusztult. Ha valaki megtért ebből, nyitva volt még a kapu, a kegyelem kapuja. Ha valaki nem tért meg, és a sátán tulajdonjelét viseli, arra hullik az első csapás. Nézzük a másodikat. A második angyal is trombitált, most a trombitáknál kezdjük, épp most is, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada véré lett, elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is. Hozzáolvassuk most a második csapást. A második angyal is kiöntötte poharát a tengerre, és olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengeren. Egyharmad és minden. Szinte szóró-szóra ugyanaz. Nagyon sokszor az írásmagyarázók ennek a történeti képét abban látják, hogy 79-ben, ugye ez nem olyan régen van, 95 táján íródik a Jelenések könyve, az ókori világnak egyik legnagyobb tragédiája a Vezuv kitörése volt, utána hatalmas járványok voltak, rengeteg fertőző por került a levegőbe, és az egész római birodalom felkapta a fejét, hogy ez mi. De nagyon sok történelmi vihar is volt ilyen. Sok mindennel azonosítják ezt a Biblia magyarázók, de most én nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy mi is van itt. Arról van szó, hogy a tenger, a tengerbe ez a tűzzel égő nagyhegy bele zuhan, és ennek az a következménye, hogy a tenger teremtményének az egyharmada, a második csapásnál az egész teremtmény elpusztul. A tenger, úgy szokták mondani, az élet bölcsője, fizikailag is. Na de egy profétai képről van szó. Nagyon érdekes, hogy itt az első csapásnál beszéltünk a fenevad bélyegéről és a fenevad képmásáról, amiről az előző fejezetben már, amikor az előző alkalmakkor már, amikor az ítélet hét jelenetéről beszéltünk, akkor beszéltünk Babilon végéről. Mert ahogyan Jeruzsálem foglalja össze egészen az új jeruzsálemig Isten népét, addig Babilon foglalja össze mindazokat, akik a fenevad bélyegét követik, tehát akik sátán térfelén maradnak, és nem fogadják el a megtérés üzenetét. Nagyon érdekes, hogy amikor Babilon pusztulásáról olvastunk, 17. fejezetben a múlt alkalmak egyikén, akkor is nagyon hosszasan azt ecsetelte Jelenések könyve, hogy ez mit jelent a tenger számára, a tenger hajósainak. Felsorolja, hogy milyen áruk vesznek el. Felsorolja azt, hogy ennek milyen következménye van. A tenger pusztulása, ott szinte azt lehet mondani, a világkereskedelem pusztulásának a vége. Itt is van egy figyelmeztetés, a hét trombita, és van egy beteljesedett vég, és ez a beteljesedett vég, ez nem más, mint a második csapás. De nézzük tovább. Ha most tovább nézzük, és a harmadik trombitához térünk, akkor a harmadik angyal is trombitált, így mondja a 10. verstől a 8. fejezetben, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, És örömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a víztől, mert azok keserűvé váltak. A harmadik csapás pedig így szól. A harmadik angyal is kiöltötte poharát, ez a 16. fejezet 4. versétől, egészen a 7. verség van. A folyókra és a vizek forrásaira, és azok vérré váltak. És hallottam, hogy a vizek angyala így szól. Igazságos vagy te szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél. Mivel a szentek és proféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni, megérdemelték. És hallottam, így szólt az oltár. Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Nézzük, hogy miről van szó. A harmadik trombita szónál arról olvasunk, hogy az égből egy csillag, úgy is lehetne mondani, egy meteor hullik alá, és úgy, mint egy lámpás, ráesik a folyók harmadára és a vizek forrásaira. És a második csapás, amelyik a tengerre vonatkozott, most tovább terjed az édes vizekre. És azt olvassuk róla, a csillag neve pedig üröm volt, és ürömmé lett, és a vizek harmada ürömmé lett, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. Az üröm az meglehetősen keserű valami, a keserűséget is ürömnek szoktuk mondani, régi-régi hasonlat ez, de azt kevésbé tudjuk, hogy az üröm az méreg volt. Az Ószövetségben Jeremiás sokszor említi azt, hogy Isten ítélete ürömmé változtat minden vizet, ami azt jelenti, hogy méreggé, és ettől meghal az ember. Sátán tulajdonképpen ürömmé változtatja az életet, és Isten ezt megengedi. Megengedi a bűn következményét. A trombitáknál egyharmadik, és sok-sok ilyen történetről tudnánk mondani, a Biblia magyarázók ennek nagyon sok párhuzamát hozzák, a népvándorlás korától egészen az újabb korig, sok-sok ilyen alkalom van, és mindegyikben van igazság, azért, mert Isten igéjének ez a történelmi példája minden bűnnél igaz. Isten megengedi, hogy ürömmé váljon körülöttünk minden. Megengedi azt, hogy ez a keserű méreg, a bűn keserű mérge Isten népek között is nagyon sokszor eluralkodott. Az egyháztörténelemnek a nagy-nagy tragédiái, nagy-nagy kisiklásai, az egyháztörténelemnek a nagy-nagy kudarcai, mondhatom így, azok mindig abból indultak ki, hogy egy igazságból üröm lett, méreg lett. Viszont, ha a harmadik csapásra nézünk, ott egy érdekes közjátékról van szó. A harmadik csapás is azt mondja, hogy a folyókra és a vizek forrására hullik ez a harmadik csapás, és akkor megszólal a vizek angyala. Ez egy nagyon érdekes valami az apokaliptikus irodalomban, ezt többször olvassuk, ahogyan van a tűznek az angyala a jelenések könyvében, azután más ilyen angyalokról is beszél a jelenések könyve, Dániel könyvében is van ilyen országok angyala például. Így fejezi ki azokat a természeti erőket, amik felbomlanak. A csapások mögött ott van az emberi bűn. Mi nagyon sokszor Jézus Krisztus második eljövetelének jeleinél azt gondoljuk, hogy ezt Isten okozza. Isten az, aki okozza ezt, azt, amazt, ő hozza a cunamit, hogy legyen egy szökőár, ő hoz ilyen, olyan, amolyan tragédiákat a földre, ez tévedés. Isten sosem rombolja az általa teremtett világot. Az általa teremtett világot a bűn rombolja. Hiszen az emberi önzés az, ami az olajkatasztrófára tessék gondolni. Nyilvánvaló mögötte az emberi önzés. Az emberi önzés az, ami tönkre teszi a világot. És Isten fokozatosan, lépésről lépésre visszavonja az ő kegyelmét. Először az egyharmad, Utána a víz vérré válik, és megszólal a vizek angyala. És egy nagyon érdekeset mond. Azt olvastuk, hogy igazságos vagy te, a szent, aki vagy és aki voltál, hogy így ítéltél. Mivel a szentek és a proféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni, megérdemelték. Visszamegy, ez egy másik jelenések ígére. Ha emlékezünk, az ötödik pecsét felbontásakor elhangzott egy kérdés. És erre a kérdésre most ez az ige a válasz. Az ötödik pecsét felbomlásakor az a kérdés hangzott el, egy hatalmas hangon úgy kiáltottak az oltára felől, hogy Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz? És meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Erre a nagy kérdésre, hogy meddig nem állsz bosszút, itt van a felelet. Tehát. Isten megenged sok mindent. A bűn nyilvánvalóvá lesz. A bűnnek az ártó következménye az nem egyszerre a végén fog ráhullani az emberekre, hanem fokozatosan lépésről lépésre. Itt az egyharmadról van még szó. De Isten válaszolni fog erre a kérdésre. A bűn lehet, hogy pillanatnyilag sikeres, a bűn lehet, hogy ideig, óráig valamiféle megoldást jelent, de a bűn magába hordozza a büntetést, a bűn következményét. És ez a következmény biztosan beteljesedik. Ezt mondja az ötödik a harmadik csapás, ahol ugye a mennyei királyi szék felől hangzik egy nagyon fontos szózat, igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Isten ítéletének nem az a célja, hogy bosszuljon. Isten ítéletének az a célja, hogy az igazság helyreálljon. És Isten ítéletének azért az a célja, hogy az igazság helyreálljon, mert az igazság nélkül az ember nem tud élni. Az igazság az, ami életünknek az alapvető törvényszerűsége. Ha ez az alapvető törvényszerűség megtörik, ha ez az alapvető törvényszerűség semmivé lesz, akkor nyakunkra zuhan az egész teremtett világ. Ennek vagyunk ma a szemtanúi. Ezt mondja el a harmadik csapás. És nézzük a negyediket. A negyedik trombita szót először, és utána a negyedik csapást. Azt olvassuk itt, a negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát, és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal se legyen világos harmadáig, és éjszaka is ugyanígy. Ugyanígy olvassuk az. Negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, megadatott néki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával, és az emberek gyötrődtek nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött, a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. Itt is ugyanarról van szó. Kiterjed valami. Isten figyelmeztető jelei ott voltak az égen. Az ókori ember egy napfogyatkozást mindig nagy pánikban nézett végig. Tudunk arról is a történelemből, hogy nagy természeti katasztrófáknál ébredési mozgalmak indultak el, az emberek jobban kezdték keresni Isten. 1770-es években, 73-ban egészen pontosan felrobbant a Helka, most azért időszerű, mert egy izlandi vulkán robbant fel most is, itt most csak arról volt szó, hogy a repülőjáratokban volt egy kis zűrzavar, ez is nagy zűrzavar volt. De a Helka felrobbanásakor körülbelül 150-szer annyi por került a stratoszférába, mint most. Tudjuk például azt, hogy Magyarországon 1774-ben, egy évvel később, egyetlen egyszer sem ragyogott a nap, csak úgy derengett. Növények mentek tönkre, és nagyon érdekes módon ebből a nagy ébredési mozgalmak indultak. Az emberek felkapták a fejüket, igen, Isten üzent valamit. Pontosan ezeknek a trombitaszóknak ugye figyelemfelhívó hangszer volt a trombita, ez volt a célja. Ahogyan a mi életünkben is van sokszor az Istennek trombitálása. Felhívja a mi figyelmünket arra, hogy figyelj ember! És ezek a figyelem felkeltő események, ha nem figyelünk rá, ha semmibe vesszük, ítéletként zuhannak vissza ránk. És ezért van az, hogy itt a negyedik csapásnál azt olvassuk, hogy mi is ennek a lelki háttere. Jön a negyedik csapás, a nap tűz, éget, és nem éri el a célját Isten figyelmeztető ítélete. Hiszen az emberek káromulni kezdik az Istent. Szídni az Istent, minthogyha az Isten tehetne arról, hogy Istenem, miért adod ezt a csapást? És ott van a nagyon döntő, kicsi kis mondatrész, de nem tértek meg. Mi ennek a négy első trombitaszónak, négy első csapásnak az üzenete? Nagyon egyszerű. A bűn magába hordozza a büntetését. Nem úgy van a bűn büntetésével, az ítélettel, hogy Isten egyszer csak megunja, és akkor oda csap. Isten nem olyan Isten, hogy két csokor villám van a kezébe, és azt várja, hogy mikor bűnözik valaki, hogy azt büntesse. Nem. A bűn magába hordozza a büntetést. És Isten megengedi ezt. De vajon? Merre menekülök? Jobban bele a bűnbe? Vagy azt mondom, hogy én majd megoldom az életemet? Majd én logikusan minden bűnt elintézek? Vagy pedig a bűn ítélete, történelmi ítéletei, vagy a mi egyéni életünkben azok a kudarcok, amit saját bűneink okoztak, odaűznek bennünket Krisztushoz? Mert itt nem egyszerűen a történelemről van szó. Itt az üdvösségem történetéről van szó. Ma még bármilyen rossz van az életemben, van út vissza Krisztushoz. Csak egy harmad a rossz. De Isten kegyelme lezárul, mert Isten kegyelme végtelen nagy, de időben nem végtelen, mert én is időben élő lény vagyok, és Isten nem akarja, hogy végtelen hosszú ideig szenvedjünk a bűneinktől. Ha a kegyelem idő lezárul, akkor teljessé lesz az ítélet az én életemben. És a hét trombita szó után, itt megint van egy hét trombita szóról szóló proféciában, a negyedik trombita szó után megint van egy közbevetés. Ugyanígy van ez az első négy összefügg épp úgy, mint ahogy a négy lovasról láttunk a négy pecsét föltörésekor, és ott is volt egy közbevetés. Ez a közbevetés egy nagyon érdekes valami. Most nem angyal, hanem egy sas repül az ég közepén. A sas az mindig félelmes madár volt az ókori ember számára. Többször előfordul ez a kép megint a Bibliában. És ez a repülő sas elmond három jajt. És a hátralévő három trombita szóban teljesedik ez a három jaj. Ha ezekben a történelmi figyelmeztetésekben és az előre elmondott csapásokban mi nem látjuk meg a megoldást, hogy egy megoldás van, hogy Jézushoz menekülök, akkor a jajok fognak uralkodni az én életemben. És nem véletlen az, hogy az első négy trombita szónál minden ige múlt időben van. Ez azért van múlt időben minden ige, mert nem az a lényege itt, hogy megtörtént már, hanem a megtörtént esemény rendelkezésedre áll, tanulhatsz belőle. Hogy ne az legyen a jövőd, amit a csapások mondanak. Adja Jóisten, hogy ennek az igének a kapcsán, ennek a nagyon érdekes profétai látomássornak a kapcsán tanuljunk. Ne csak azt tanuljuk meg, hogy egyszer régen volt ilyen, olyan, amolyan történelmi eset, hanem a mi életünkben is trombitál az angyal. A mi életünkben is Isten ítél. A mi életünkben is vannak kudarcok, amikor neki megyünk a falnak. De a megtérés ajtaja nyitva van. Ha megvárjuk a csapásokat, akkor a megtérés ajtaja végképp bezárul. És ezért ma kell meghozni a döntést. Adja Isten, hogy helyesen döntsünk. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, köszönjük a Te ígéd üzenetét. Köszönjük Te néked, hogy ma, amikor a Te szavad hangzik, nyitva van a menny ajtaja, és Te várod a mi döntésünket. Köszönjük Te néked, hogy elküldted Jézus Krisztust, a megöletett bárányt, aki a történelem ura, és egyetlen megoldás a mi életünkre. Istenünk, kérünk téged, add, hogy mi el tudjuk fogadni ezt a csodálatos lehetőséget, a te kegyelmedet. Add, hogy ne a csapásokban részesedjünk, hanem a te figyelmeztető trombitát hangja, ami bennünk is hangzik, bennünket megtérésre indítson. Köszönjük te néked ezt a lehetőséget. Vezess bennünket, áldj minket, és add, hogy a te figyelmeztető jeledet mi újra és újra meglássuk, mert a te szemgyógyító írod, a te ígéd újra és újra megnyitja a mi szemünket. Békességedben bízunk, szeretetedet szeretnénk követni, és adj hitet, reménységet Jézus Krisztusban, te benned. Erre kérünk fiadért Jézusért. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.